Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet, benne pedig menni enni. Magyarország egyik legnagyobb párlat ünnepét tartják ezen a hétvégén. Már csak pár óra, és megnyitják a Whisky Show 2024-et a Millenáris B épületében. A programok délután 2 órakor kezdődnek. Szatmári Katalinnal, a Whiskynet Kft. Egyik tulajdonosával Buza Sándor beszélget.
Olyan sok mindent fölírtam magamnak, hogy miről kellene beszélnünk, egy dologot viszont nem írtam föl, de ez akkor derült ki, amikor kint ültünk, még bejöttünk a stúdióba, mert hogy egészen friss élménnyel kezdjük, akkor aztán majd ráfordulunk a spiritekre, mert hogy Kínában jártál.
Igen,
és Kínában voltál egy olyan workshopon, ahol megemlítettél egy olyan viszkit, amit én megvallom őszintén életemben nem hallottam, de hát azért sok mindent tud. Mi volt ott?
Végül is ez egy nemzetközi párlatverseny volt, ahol bíráló voltam, és ez a párlat, ez nem viszki, hanem ez egy párlat, amiből a világon a legtöbbet gyártják és fogyasztják.
Hát Kína.
Igen, nem csoda. Ez pedig a baijiu, amit gabonákból, de elsősorban cirokból készítenek.
Ez hogyan van leírva ez a baijiu, hogyha esetleg valaki...
B-A-I-J-I-U.
Cirokból készül.
Cirokból, igen, és elég speciális az eljárása. Egy baijiu lepárlóba, ha belép az ember, olyan, mintha időutazáson venne részt.
Milyen színe van?
Áttetsző, de pedig érlelik, de nem hordókban érlelik, mint ahogy ugye Európában általában ez megszokott, hanem kerámia amforrákban. Tehát egészen varázslatos egy ilyen baijiu tárlóházba belépni.
Hát azt gondolnám én, aki nem értek hozzá, hogy kerámia amforákba mit lehet érlelni? Tehát ott nincs, amit magába szívjon az érlelés során. Az egy nagyon zárt...
Való igaz. Tehát itt az aromák elsősorban az erjesztés és a lepárlás során keletkeznek. Valahol azért az a kerámia amfora is az évek során hatással van a párlatra. Egy kicsit ilyen földes, gombás jegyeket kölcsönözve az italnak. Elég speciális.
Ahogy az anyag megjelenik.
Abszolút. Nagyon speciális aromavilága van, tehát szokni kell.
És ez a baijiu, ez mondhatni azt, hogy ez Kínának a nemzeti spiritje?
Abszolút. Még táncelőadás, opera is készült róla, a kultúrájuknak a része ugyanúgy, mint nálunk a pálinka.
És ahol ti voltatok, ez volt mondjuk az egyik legnagyobb baijiu lepárló?
Nem csak a lepárló, hanem a régió. Tehát olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy Tokajban volt ez az esemény. Tehát három fő baijiu típust különböztetünk meg, és ez az egyik fő gyártó régió volt, ahol mi voltunk, egyébként Közép-Kína.
Aha, mert hogy Kínáról van szó, nem fogok meglepődni a számokon, de tudsz egy-két számot mondani, hogy mondjuk mekkora ez a
ja, hát konkrétan ebbe a lepárlóban 41 ezer ember dolgozott, és egy álláshirdetésre több mint 20 ezeren jelentkeznek, úgyhogy van dolga a HR-esnek.
De ez a 40 ezer ember, ez tartalmazza, vagy ebbe beletartozik a...
A marketing, a gyártás, a palackozás.
A szalag mellett állókon
abszolút,
keresztül,
abszolút,
a csomólogon mindenki?
Tehát elképesztő méretek vannak, tényleg. Hihetetlen, csak ezt tudom mondani, hogy amikor oda megy az ember, és látja, hogy a fél hegyoldalon csak baijiu tárlóházak vannak, tele-tele ezekkel a kerámia amforákkal, és érlelődik ugye a párlat.
Gondolom egyenruhába dolgoznak?
Abszolút, igen. És nagyon fegyelmezettem.
Az mit jelent?
Hát úgy, hogy láttuk
őket. Ezt feltételezzük egyébként.
Láttuk őket ebédszünetre szaladni, és onnan visszaszaladni a munkaterületre. Úgyhogy azt talán említettem is neked, hogy a felvételi eljárás részét képezi a Cooper-teszt. Tehát az állóképesség az. És ez nem vicc, tényleg.
Igen, a szemük nem rebben, amikor ezt teszik. Még egy kérdés eszembe jutott, hogy egyébként ennek a baijiu-nak vannak ízesített verziói, vagyis a piacnak a lendületét, a
nem
piacot
igazán,
azt figyelik?
Nem igazán. Hát ott vannak másfél milliárdan, tehát ők ebből élnek. Mint ahogy említettem, van három fő típus, de alapvetően én ízesítettel nem találkoztam.
Értem. És ez a baijiu, ez most szerepelni fog? Tehát fogunk vele találkozni?
Nem feltétlen, mert mi próbálkoztunk ezzel pár éve, és nem igazán nyert el a magyar piac érdeklődését. Most, hogy én visszatértem, hoztam nyilván többféle bájzsót, meg is kóstoltattam nem csak kollégákkal, hanem akár potenciális vevőkkel is, és úgy tűnik, hogy nagyon nem. Tehát nagyon sokat kéne dolgozni ezen, hogy egy magyar ízvilág ezt bevegye.
Szóval akkor most bájzsó nem lesz?
Az nem, de helyette lesz viszont ármanyag, calvados, ugye a klasszikus whisky, rumok, úgyhogy bátran jöjjenek a hallgatók, a vasárnapra még van jegy.
Aha, értem.
A szombat az már telt ház.
Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy az utóbbi években változott-e valami a trendeket tekintve a spirit fogyasztásban? Ugye azért te nagyon sokat jársz külföldre, a világ minden pontjára. Te pontosan látod, hogy ha valahol előbbre tart a világ, mert mindenhol egy picit előbbre tart a világ, akár gasztronómiában is, mint Magyarország, mi meg majd követjük őket, ott már mik vannak, ami majd Magyarországra egy picit később begyűrűzik, ők már mire figyelnek, ebből adódóan nektek mire kell figyelni, szóval ezek a trendek hogyan változnak, mert ugye azt is mindig oda szoktam tenni zárójelbe, hogy lépten nyomon csak azt halljuk a borászoktól és a sörészektől, hogy csökken az alkoholfogyasztás, csökkennek az eladások, gond van a piacon, spirit szempontjából hogy álltok?
Hát ez nagyjából itt is így van. Egyébként az, hogy előrébb tart vagy nem, az megítélés kérdése. Uh-huh. Ők máshol tartanak, de mindenképpen szerencsés az a helyzet, amikor az embernek egy kicsit szélesebb látóköre van, vagy adott más nézőpontokat is figyelembe venni. Például egy példát mondok, hogy évekkel ezelőtt már nyugaton a tequila, a mexikai párlatok, mezcal, az már egy nagyon trendi párlatforma volt. Azt gondoltuk, hogy ez Magyarországon is megjelenik, begyűrőzik, lehet, hogy évekkel később, de ez a horeca, a gasztronómia kivételével ez nem jelent meg például. De előtte a
pedig gin... olyan izgalmas inni, azt mondják, akik isszák, ugye, narancssal, meg mindenféle különféle hát, van egy rituálé a tequila.
Vagy magába élvezni, vagy koktélokba élvezni, tehát nagyon sokszínű ital, mind a tequila, mind a mezcal, de mégis a végfogyasztó az otthon nem tequilázik, és nem mezcalozik.
Tehát akkor, amikor bemegyünk egy boltba, és ott vannak a spiritek, akkor nagyon kevésszer nyúlnak oda a vásárlók, hogy a tequilát vegyenek le, inkább nyúlnak a...
A whiskyhez, vagy a rumhoz. Ugye a whisky az örök klasszikus. Azt látjuk, hogy az nem csökken, főleg a prémium, főleg a limitált kiadások, tehát mindig a fogyasztók is mindig valami újdonságra törekszenek, úgyhogy az biztosan tartja magát. A rum az pedig egy viszonylagos új libling, ott ugye megjelentek évekkel ezelőtt az ízesített verziók, de ott is jellemző a single cask, független palackozásoknak a megjelenése és az értékelése uh-huh. bizonyos fogyasztói közegbe. És hát a legújabb trend, amivel még szintén barátkozik a magyar közeg, az a non-alkoholik vagy low ABV, azaz az alkoholmentes és az alacsony alkoholtartalmú párlatoknak a világa.
Na majd erről egy picit később azért fogsz mesélni, de ugorjunk vissza még mindig akkor a magyar ízvilághoz. Nálunk mondjuk a skót és az ír és az amerikai viszkiken kívül, tudom, hogy volt tendencia, amikor a japán viszkiket is elkezdtétek és megmutattátok, valamilyen módon gyökeret vert?
Abszolút, tehát annak van egy megbízható fogyasztó bázis.
Ami egyébként ugye azt mondják, hogy olyan skót jellegű, hiszen ugye Nikáról van szó?
A Nika, igen, de a Nikának is van két márkája és két lepárdlója, ezek közül a Jojci az, ami kifejezetten a skót hagyományokra hajaz, és azt az ízvilágot követi.
Igen, mert ha jól tudom, de javítsák ki, hogy ennek a gyárnak az alapítója Skóciában vagy Angliában tanult, és akkor
Skóciában
tanult, és akkor onnan vitte haza a technológiát. Igen. Hát igen, ilyen kicsi a világ.
Hogy abszolút, így és egy skót feleséggel tért haza, aki később nemzeti hős lett Japánba. Tehát mert a második világháború alatt, ugye, amikor a két ország egymás ellensége volt, akkor ő évekig ki sem lépett a házból, de nem ezért lett nemzeti hős, csak egy érdekesség, uh-huh. hogy ilyen tortúrának is ki volt éve egyszerű skótként.
Tehát valamilyen szinten ismerik Magyarországon a japán viszkiket?
Abszolút, abszolút. Tehát nem csak a Nikkát, hanem a Mars, a Yamazaki, Hibiki, ezek is mind ismert márkák és elismert márkák, nem csak Magyarországon, hanem a világban is.
De a skót viszki az letaszíthatatlan a dobogó
fakáról? Az number one, az abszolút a number one, igen.
Mit mondanak azok azok a whisky fogyasztók, akik mondjuk nem a skót whiskyt preferálják, hanem mondjuk az írt vagy az amerikait. Hogy miért?
Hogy miért preferálják
igen,
azt?
A skót ellenében.
Mik
a legfontosabb hívószavak, vagy döntőszavak?
Igen. Itt igazából nem a nemzeteket kell hát kiemelni, persze, hanem ízeket, az ízvilágot mögötte. Tehát semmi baj nincs ezen fogyasztóknak.
Hát igen, a skótok tudnának jó írviszkit csinálni ízesítésben, akkor én is azt innám.
Hát tudnak. Hát nézd meg egy Hazelburn, vagy igen. Nézd meg egy Oakentoshent, az eléggé hajaz az írviszki ízvilágára. De visszatérve amerikai viszkik ugye az 51%-os kukorica, kötelező kukorica használat miatt egy édesebb ízvilágot uh-huh. képviselnek, míg az ír viszkik a jellemzően háromszoros lepárlás miatt egy könnyedebb aromavilágot, és főleg egy kezdő viszkifogyasztónak ez egy sokkal könnyebben emészthető történet. Úgyhogy nagyon sokszor itt kezdik egy,
jó,
egy
hát
amerikai
mindenki, viszkivel. Tehát a életünk során mindig valamikor kezdünk valamit, tehát amikor kezdő viszkifogyasztók vagyunk, akkor valóban jöhet az ír és az amerikai viszki. A skót viszkinek mennyire hívószava, vagy inkább megosztottsága az, hogy mennyire füstös? Mert ugye, amikor egy skót viszkiről beszélünk, akkor mindig az az első, amit kiemelünk, hogy ezek nagyon-nagyon emblematikusan füstös ízt adnak, amikor kóstoljuk.
Ez csak a skót viszkik egy részére igaz. Tehát nekünk végülis, amikor mi elkezdtük a viszkinetet 2007-ben, kereskedelmi cég vagyunk, de a fontos hívószó az az ismeretterjesztés volt, és a közösségteremtés, és végülis ez a viszkisó ezt mind a kettőt szolgálja. Ismeretterjesztés, mert akkor, amikor elkezdtük, akkor a fogyasztók többsége nem tudta, hogy mi az, hogy limitált kiadás, nem tudta, mi az, hogy hűtve szűrt.
Hát az edukáció ugyanúgy. Pontosan. A tudatos fogyasztóra
abszolút.
Való.
Abszolút.
Akkor, amikor 2007-ben elkezdtétek, akkor forgalmaztatok már rumot?
Igen, erről is beszéltünk, hogy hogyan változik a piac, és hogy mennyire nem csinál egy fecske nyarat. Tehát mi, mint a nevünk is mutatja, viszkivel kezdtük, pusztán azért, mert én éltem azon a területen, Skóciába, imádtam a viszkit, a férjem is, akivel ugye együtt kezdtük a céget, de már akkor is utazva a nagyvilágba, beszélgetve külföldi partnerekkel, javasolták, hogy hozzunk be minőségi rumokat. És hát enyhén szólva nem volt sikere, de évekkel később, legalább 4-5 évvel később már igen.
Beszélgettünk erről nem veled, másokkal, hogy valójában mi lehetett ennek az oka. Ugye a diplomatikó verte ki ott, vagy rúgta ki a ház oldalát.
Igen,
akkor,
az
amikor,
is mi voltunk.
Igen, hogy amikor ez megjelent, de valóban, hát igen, hát mondjuk a szocialista érában az emberek, meg mi úgy szocializálottunk, hogy a rum volt az egyfajta volt, a sütőrum, vagy a strórum, ami pedig nem volt azért annyira emberi fogyasztásra alkalmas, mert nem is tudtunk róla. Aztán amikor kinyílt a világ, meg elkezdtünk utazni, akkor jöttek ezek. Tehát a rum az még mindig ott tündököl magasan?
Igen, és képzeld el, Sándor, ez annyira igaz, hogy azok a partnerek, főleg olasz mintát vettünk alapul, mert az olaszok már a 2000-es évek közepén ők a Karib-szigetekre jártak nyaralni. És ugye mit szeret egy átlag fogyasztó a nyári kellemes élményeit újraélni otthoni környezetbe? De hát ez sajnos a magyar fogyasztókra még azt gondolom, hogy még mai napig sem igaz, tehát nem tudtak ehhez az élményhez visszanyúlni, és nem tudtak kötni semmit a minőségi rumokhoz, hogy úgy mondjam. Úgyhogy ehhez is kellett a nemzetközi trend, kellett a diplomatikó, aminek egy olyan édeskés ízvilága van, ami már megfogható volt a magyar fogyasztók számára is.
Azt jól tudom, hogy a rum nem eredetvédett?
Hát önmagában a rum nem, de a rumnak is vannak fajtái, mint például a rum agricole, ami klasszikusan a francia stílusú rum, ami a cukornád friss levéből, erjesztett levéből készül. Ugyanis a többi rumfajta, a spanyol és az angol, ők a melaszból, tehát a cukorgyártás melléktermékéből párolják le.
Ez egy második lépcsős.
Na, tulajdonképpen igen.
Van-e a rumoknál is olyan, mint a viszkiknél, ami ugye nem nemzeti specifikusak, hanem ízbeli preferencia, hogy mondjuk mit preferálnak jobban, egy barbadosit, egy trinidadit, egy jamaikait?
Hát
mik
alapvetően
a trendek?
Ugye a klasszikus Kuba, Jamaika.
Igen, eszembe se jutott.
Igen, igen, Barbados, de a világ számos pontján, tényleg Fidzsitől kezdve, Seychelles-szigetekig gyártanak rumokat.
Na most a rumnak azért megvan az a bája, hogy édeskés.
Igen.
Tehát ugye ha azt vesszük, hogy a könnyebb ellenállást választjuk az ízesítés szempontjából, akkor a rum egy picit jobb helyzetben van, mondjuk, mint egy whisky vagy egy gin, mert azt még külön lehet beletenni, bár ez viszont édeskés. Gondolnám azt, hogy akkor ennek ez egy nagyon fontos tulajdonsága. De ezen az édeskészségen túl itt a rumoknak is van különböző ízesítése, akár országra lebontva. Lehet ilyeneket mondani, hogy a paletta mennyire színes és széles?
Hát elképesztő, órákig tudnék csak erről beszélni. Az ízesítésnek magának nincs, nem gondolnám, hogy van ország specifikussága. Uh-huh. Ez egy trend, ez egy divat. Például a Krakennek a kávés verziója, a Kraken maga is egy ízesített rum. De például az érdekes, hogy a Guadalupe-on ott a rumot például gyümölcsökre ágyazzák.
Voltam ott egy-két lepárlóban Guadalupe-on.
Na, akkor lehet, hogy találkoztál ezzel a fogyasztási
formával.
Nem
tudom, hogy azt, akkor nem emlékszem rá, de azt tudom, hogy az ANTS bezárta volna azt, ahol voltunk.
Való igaz, teljesen más.
Azt a családi lepárlót, ahol voltunk, és irgalmatlan nagy fahordókból ittuk, belemerítve, mint egy nagy gulyásfőzéskor, ugye nagyon nagy élmény volt. Tehát mind más és más.
Igen, abszolút.
Elszaladt az idő, de azért a végére azt mégiscsak egy picit forduljunk rá itt erre a non-alkoholra. A viszkisorra majd elmondjuk, gyorsan elmondom, tehát 26-án, 27-én nem szabad kihagyni azokat a workshopokat, ahol egyébként az a fajta edukáció, amit te a kezdetektől fogva elterveztetek, azok ott vannak. Igenis, be kell ülni eltartott kisújjal, kell kóstolni, és mindenki megkapja
több
magáit.
Több mint 700 párlat lesz a standokon, több mint 50 igen. stand lesz, japán viszki.
És lesz tájvani. Non-alkoholik verzió
abszolút,
is?
Abszolút, abszolút. Nálunk a viszkin egy standon mindenképpen. Uh-huh. Alkoholmentes viszki, alkoholmentes gin, vodka, illetve alkoholmentes koktélok.
Ha megfogtam a székemnek a karfáját, mesélj, milyen íze van egy alkoholmentes viszkinek?
Hát egy jó alkoholmentes viszkinek tulajdonképpen úgy, mint egy hagyományos viszki, csak egy utolsó technológia lépésként az alkoholt kivonják a termékből. Nyilván az alkohol az ad egy testet, és ad egy plusz élményt, ízérzetet. Tehát,
van utóélete?
Abszolút. Szóval azért ne ugyanazt várjuk A-tól, mint B-től. Úgyhogy...
De akkor ezeket alapvetően jó, aki
koktélokba,
mondjuk...
Alapvetően igen, koktélokba.
Igen, de ezt, ha mondjuk, ha valaki kocsival érkezik valahova, akkor egy ilyet nyugodtan ihat?
Abszolút, hát ennek nincs. És az ízérzés az megközelítőleg, főleg egy koktélba. Önmagában azért hazudnék, ha azt mondanám, hogy egy alkoholmentes viszki ugyanúgy...
Hát, mint egy alkoholmentes sör sem olyan, mint egy alkoholos
igen,
sör.
Abszolút.
Az alkoholmentes bor sem olyan, mint egy alkoholos bor, pontosan. De megvan egyébként akkor az a paletta, amelyik, vagy az az olló, amelyik szélesebbre nyílt, hogy a választási lehetősége ott van, és hát a tendencia pedig, azt tudjuk te sokkal jobban, mint én, hogy a világ egy picit azért szerencsére afele megy, hogy mondjuk a fiatalabb generáció már nagyon odafigyel arra, hogy tudatosan igyon, mit iszik. És
abszolút.
A long drinkek, és ezek a könnyű kis non-alkoholos drinkek, ezek nagyon nagy térhódítása, népszerűségben vannak. Köszönöm szépen, valami fontos tudnivaló a kiállítással, vagy a showval kapcsolatosan?
Annyit mindenképpen, hogy nem csak a fiatal generációnak fontos, hogy tudatosan és kulturáltan igyon, tehát aki jön, az figyeljen a mértékre, igyon sok vizet, és tanuljon sokat, legyen nyitott. Rengeteg külföldi szakember lesz, úgyhogy gyertek, bátran kérdezzetek.
Szatmári Katalinnal, a Viszkinet Kft. Egyik tulajdonosával Buza Sándor beszélgetett. Délután 2 órakor kezdődnek tehát a Viszki Show 2024 programjai a Millenáris B épületében. Picit pihenünk, aztán már az év tájháza díjról lesz szó. Maradjanak velünk itt a Trend